Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kamas Sarok című műsor újabb adásában.
Rubovszkiné Bodó Mária vagyok
és Lukovics Milán. Az előző alkalommal, két héttel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy az internet, a technológia interaktivitást teremt. Emiatt is nagyon beszippantja a gyerekeket is, és ehhez képest az, hogy a gyerek, nem tudom, építőkockával játszik, vagy kivesszük a kezéből ezeket az eszközöket, vagy éppenséggel nem is adjuk a kezébe, úgy tűnik, mintha kicsit unatkozna, vagy mintha a valóságos világ, a valóságos játékok néha kicsit unalmasak, vagy unalmasabbak lennének ahhoz a színes, interaktív világhoz képest, ami a képernyőn megnyílik a gyerek előtt. De talán ez az unalom nem is olyan nagy baj.
Igen, hát mindenképpen ehhez én is csatlakoznék. Persze, ami kicsi egy gyerek, akkor világos, hogy foglalkozni kell vele, és az számít, hogyha a szülő leül vele egy képeskönyvvel az ölében, és együtt lapozgatnak, vagy sétálni mennek, tehát kell nagyon sok közös élmény is, de hogy nagyobbodnak, nem feltétlenül elégednek meg a gyerekek, avval, hogy most a szülő egy mesét mondana, sőt, pláne, ha már tudnak önállóan olvasni. És nagyon sok helyen olvastam, hogy nem baj az unalom. Tehát, hogy az unalom az annyi mindent megteremt. Tulajdonképpen javasolható gyerekenként napi, tudom én, egy 20 perc unalom, ami aztán egy kicsi motiváció valami olyan tevékenység irányába, ami megfog egy könyvet. Én nagyon sokszor tapasztaltam, hogyha lejárt az idő otthon, ami ilyen online lehetőség volt, akkor volt, aki képes volt, és akkor könyvet kezdett olvasni. És aztán arra ráharapnak, és akkor az már úgy megy magától, azt nem kell a szülőnek mindig előidéznie. Sose felejtem el, irodalom órán a Bronte testvérekről szóló történet, tehát ugye Emily Brontének az üvöltő szelek biztos sok hallgatónak ismerős, de ugye ezek a Bronte testvérek unalmukban elképesztő sok történetet kreáltak, és az egész fantázia világ, amit ők hárman, ugye két lány és egy fiú voltak testvérek, gyerekkorukban tulajdonképpen nem nagyon mehettek sehova, és az unalom hozta ki belőlük a számtalan fantázia szüleményt és regényt, és az irodalom iránti vonzalmat.
Pilinszky János ugye azt írja az unalomról, hogy az igazán nagy művek unalmasak. És hogy valójában mégiscsak úgy bele lehet ereszkedni, és ez nem partalan, meg nem végtelen, hanem ami igazán nagy dolog, az előbb-utóbb úgy megnyílik az ember számára. És az, ami úgy örökké csak a villódzásával, meg a színeivel rabul ejt vagy fogva tart, az egyáltalán nem biztos, hogy annyira tartalmas, hogy megérdemelné azt a figyelmet, amit belefektetünk. Úgyhogy talán nem olyan nagy tragédia az, hogy a gyerek esetleg arra panaszkodik, hogy unatkozik, aztán majd talál esetleg szülői segítséggel valami értelmes elfoglaltságot magának. Nyilván ezzel együtt abba az irányba is el szeretnénk most kanyarodni, hogy amikor ezek az okos eszközök, illetve hát maga az internet, a játékok beszippantják a gyereket, és ezt nem tudja letenni, akkor ez az időbeosztását, a napirendjét is felborítja. Sosem könnyű egy szülőnek elérni azt, hogy a gyerek időbe lefeküdjön, vagy időbe fölkeljen, de minthogyha az utóbbi egy-két évtizedben, részben talán az okos eszközöknek köszönhetően, ez minthogyha fokozódott volna.
Korábbi adásainkban, és pusztán csak a serdülőkorral kapcsolatban említettük a melatonin nevű hormon termelődését, hogy kamaszkorban egy picit később fárad el a gyerek, és később tud elaludni ennek a hormonnak a kitolt termelődése miatt. És ugyanúgy reggel az ébredés is valahogy kitolva jelentkezik a serdülőnél, pusztán ha eszközök nélkül vizsgáljuk a serdülőnket akkor is. Na most az érdekes kapcsolat az, hogy a képernyő az gátolja a melatonin termelődését. Tehát az a hormon, ami segíteni fogja a gyereket abban, hogy elaludjon, az még tovább gátlódik a kamaszkora mellé az okos eszközzel. Úgyhogy nem véletlenül szokták elalvási nehézséggel küzdőknek is javasolni, hogy egy órával elalvás előtt minimum minden eszközt kapcsoljon ki és tegyen le. Szerintem nagyon jó ötlet, hogyha megegyezünk a gyermekünkkel, hogy bizonyos időpontban hatodik, ha szakad, a repülőgép üzemmódba teszi a telefonját, és valahol töltődik, semmiképpen sem abban a szobában, ahol, mint egy kísértést gerjesztve, ott van az a telefon. Főleg ne legyen hangja, mert az rémes, amikor pittyenget, és ő tudja, hogy üzentek valamilyen csoportba, és hát kínlódik, hogy neki azt meg kéne nézni, de ha elhalkítja, és egy bizonyos időpontban megy aludni a telefonja is, és ezt el tudja fogadni, akkor hát egy olyan komoly problémát hárítunk el, amit ha nem sikerül, akkor nagyon sokszor ugye a szülő már hullafáradt és kidől, és a gyerekek akkor tudnak igazán jól online játszani, sokszor együtt, sokszor van, hogy egy csapat gyerek együtt fönt van hajnalig, egymásnak küldözgetik a valamilyen online játékból szerzett eredményeiket, és hát én nagyon sokszor látok az iskolában is totál hullafáradt, kialvatlan gyereket a padra ledőlve. Hát borzasztó nehéz, hogyha az, ez az online izgatott tér, ez társul a kialvatlansággal, akkor elképesztő rossz állapotba tud kerülni a serdülő.
Az én pedagógus pályám elején, vagy első felében, amikor még ugye nem álltak ezek az eszközök rendelkezésre, akkor mondjuk ugye csak a lelkiismeretesebb gyerek került néha ilyen adósság csapdába az alvást illetőleg a tanulás miatt. Bekerült a gimnáziumba, hirtelen úgy érezte, hogy az egész csillagos ég itt rászakadt, és akkor hát nem tudta beosztani az idejét, és nagyon sokáig tanult, hogy megfeleljen a saját vagy a szülők elvárásának, és aztán hát ugye ez az alvás rovására ment. De viszont utána ez természetesen nehezítette a gyereknek a dolgát másnap. Álmosan volt jelen az órákon, kevésbé tudott koncentrálni, a délutáni otthoni tanulásnak még fáradtabban kellett nekiállnia, úgy, hogy a délelőtti iskolai jelenléte már eleve vérszegényebb volt az álmosság miatt. Viszont egy-egy osztályban csak egy-két gyerek jutott el oda, hogy ez tényleg komoly problémává nőtte ki magát, és akkor valamit esetleg hát segíteni kellett ottan rajta, de ma mintha ez eszkalálódna.
Nagyon érdekes szerintem, hogyha ezt ugye most a diák oldaláról világítottad meg, hogyha megnézzük a tanár oldaláról, mert közben ott is egy versenyfutás indul, hogy hány percenként váltson a tanár üzemmódot, és próbáljon egy tűzijátékot elsütni, hogy még felkeltse annak a gyereknek a figyelmét, aki a Vaktehén visszanéz című horrorfilmet, vagy horrorsorozatot nézte még éjfélkor, ami nyilván olyan izgalmi állapottal jár, amit a tanár másnap a kialvatlan gyereknek nem tud produkálni.
Ez azt hiszem, hogy még messzebbre vezet, hiszen én arra emlékszem vissza, hogy amikor én így iskolába mentem, vagy alsó tagozatos voltam, a számomra azért az iskola bizonyos fokig az egy ilyen ablak volt a világra, mindenféle szempontból. Tehát közösségileg is, nyilván a Kádár korszakban nem volt más közösségi lehetőség nagyon, de ez így arra is emlékszem, hogy ilyen harmadikos koromban valahogy így az villant föl a szemem előtt, hogy mi negyedikes korunkban majd történeteket fogunk olvasni Mátyás királyról. És hát, hogy ez milyen érdekes lesz. Na most nyilván ezt az iskola nem tudja már produkálni, mert már bőven a televíziózás révén, meg az utazások révén, ugye a gyerek számára sokkal korábban és élményszerűbben tárul ki a világ. Most ahhoz képest, hogy ez tényleg a zsebében van az internet, meg az okos eszközök révén, tehát ezt már szinte nem is tudjuk, hogy lehet-e még fokozni, tehát hogy ezzel kellene az iskolának fölvenni a versenyt. Szerintem ezt évtizedekkel ezelőtt most már elveszítette az iskola ezt a küzdelmet. Nyilván ezzel együtt nem pótolható az iskola, aztán pont ez a járványos meg online oktatásos időszak mutatja meg, nem csak érzelmileg, meg szociálisan nem pótolható az iskola, bár ez is nagyon fontos felismerés, hanem abban, hogy az iskola az ismeretek szisztematikus átadásának, vagy a tudás ilyen tervszerű fölépítésének a helye és a módja. És hogy anélkül meg lehet, hogy az internet ugye ott van egy ilyen ismerethalmaz a gyerek előtt, de hogy abból nem csak a gyerek, egyébként a felnőtt ember sem feltétlenül tudja fölépíteni ő maga számára a rendezett tudást. Mondok egy példát, hát volt egy rokonom, meghalt már, német volt egész egyszerűen, és harcolt az El Alameini csatában. És hosszú életű ember volt, úgyhogy időskorában ő volt az utolsó katona, aki még ebben a csatában részt vett. Tehát, mint veteránt, így becsben is tartották, és valahogy ez is arra indított egyszer, hogy hát olvassak már egy kicsit utána ennek az El Alameini csatának, hogy ott most tulajdonképpen kikivel volt, hogy érdekel ez az egész második világháború, meg 20. századi történelem, és ezzel együtt hiába olvastam hosszan viszonylag információkat erről, bizonyos alapkérdésekre nem derül ki a válasz, mert nincs, aki megválaszolja. Az, aki azt az összefoglalót megírta, az pedig hát egy sajátos szempont szerint összefoglalta az eseményeket, de ez nem ad módot arra, hogy egy fölépített, egy ilyen szisztematikus tudást szerezzen az ember. Utána olvasni lehet, meg érdekességeket gyűjteni lehet, de ahhoz, hogy ez valóban fölépüljön, és tudássá váljon információhalmaz helyett, ebben azért az iskolának és a személyes tanításnak hát nem nagyon van alternatívája, úgy tűnik.
Ugye fölmerül az a kérdés, hogy vajon hogy tud kiszállni abból a gyerekek által generált helyzetből a szülő vagy egy család, hogy feltétlenül és minden tekintetben hasonló játékokon kell játszani az ő gyerekének is, hogy tudjanak miről beszélgetni. Ugye mindig téma, hogy ne maradjon le a gyerekem. Ilyen ez, amikor az én gyerekemnek még nincs okos eszköze. és akkor hát egyfolytában hallgathatja a szülő a hisztit, hogy már pedig ő az ő gyereke is szeretne egy okostelefont.
És... mert már mindenkinek van az osztályban. Most egy gimnazista gyerek is szerintem bőven beleesik ebbe a csapdába, hogyha mondjuk például arról van szó, hogy egy iskolai ünnepségre nyakkendőt kell levenni, hogyha mondjuk van még egy vagy kettő gyerek az osztályban, aki nem vesz nyakkendőt, az ő fejében ez simán egy ilyen önigazolásként úgy csapódik le, hogy de hát senki nincs nyakkendőben. És ez nem hazugság a részéről, hanem hát ő így észleli a világot. Tehát, hogy egy gyerek, amikor az első okos eszközök megjelennek az osztályban, nem tudom, talán még alsó tagozatban, akkor már ő bőven úgy kezd érezni, hogy ő valamiről lemarad. És hát valóban az a gyerek, aki utoljára kap okos eszközt az osztályban, biztos, hogy előtte már akár évekig nyaggatja ezért a szüleit, vagy akár nem is viszi már magával a nyomógombos telefonját, hiába mondják neki a szülei, hogy de hát van telefonod, itt van, bármikor felhívhatsz bennünket, mert már szégyelli szegény gyerek. Szóval ez nyilván nagyon nehéz tartani ezt a frontot, ugyanakkor viszont a kialvatlanság csapdáját azt talán el lehet azzal kerülni, hogyha a gyerek számára akkor is, amikor már van ilyen eszköze, azokat a szabályokat életben tartjuk.
Most akkor még egyszer megemlíteném ezt a Family Link nevezetű applikációt, ami roppant jó arra, hogy kiköszöböljük ezt, hogy a gyerekünk nagyon szeretne valamin játszani, nagyon szeretné, hogyha lenne okos telefonja, meg is engedhetjük, és szeretnénk is neki ezzel örömet szerezni, de úgy adjuk azt az első eszközt a kezébe, hogy azon rajta van egy olyan applikáció, amit mi tudunk figyelni, korlátozni, és szűrni azt, hogy mit néz azon a telefonon. Azért egyébként szeretnék megnyugtatni mindenkit, én nagyon sokszor tapasztaltam az életünk során, hogy nem feltétlenül nehéz annak a gyereknek, vagy nem lehetetlen beilleszkednie, akinek mondjuk mások a családi szabályai. Valahogy a mi életünk úgy alakult, hogy sose volt tévénk, és amikor a gyerekek nőttek, egyre inkább azt láttuk, hogy mennyire előnyös az, hogy nincsen tévénk. Tehát gyakorlatilag, amikor a férjemmel összeházasodtam, akkor azóta nincs televízió abban a lakásban, ahol én lakom. És azt vettem észre, hogy a gyerekeim ugyanúgy be tudnak kapcsolódni az óvodás játékokba, bármi ki volt a főszereplő, bármilyen híres, éppen menő sorozatnak a főhőse, az ugyanúgy abban a játékban ugyanúgy részt tudtak venni, attól függetlenül, hogy fogalmuk sem volt, hogy mi az a tévésorozat. Fontos, hogy az érettségüknek megfelelő mennyiségű időt töltsenek a képernyő előtt, és ezért minden szülő szerintem nagyon tudatosan kell, hogy ez a témához hozzájön.
Megfigyelhető-e valamifajta iskolai teljesítményromlás akkor, amikor megkapják az első okostelefonjukat?
Olyan mértékben köti le egy gyereket az, hogy az internet a zsebében van, és bármilyen játék, bármilyen YouTube videó elérhető rajta, hogy hát én a saját bőrömön azt tapasztaltam, hogy a gyermekeink ugyan hetedikben kaptak csak okostelefont, az egyik gyermekünk gyakorlatilag hirtelen bukás szélére került több tantárgyból, és mai napig sűrűn elővett téma ez, hogy micsoda lejtőt éltő meg akkor. Mindez annak ellenére, hogy én úgy emlékszem, hogy bizonyos tanulási időre például le kellett tenni a telefont, különböző szabályok voltak, pláne a hétvégi telefonhasználat és minden időhöz volt kötve. Ennek ellenére ez úgy elszabadult, és most akkor azért sok olyan digitális drogként emlegetett játék van már a fejemben azóta, amit megtapasztaltam, a Clash of Clans, a Clash Royale, a Minecraft és egyebek, amik sokszor építős és hasznos játékoknak tűnnek, de teljesen beszippantotta a mi gyerekünket. Én egy csodának tartom azt, hogy ő ebből szépen kimászott. Az általános iskolának a hetedik éve és a nyolcadik év, amikor már ugye egy felvételire készült, hogy gimnáziumban tanuljon tovább, akkor volt egy ilyen váltás, hogy saját és ugye szülői ráhatással valahogy kimászott ebből a gödörből, de ez egy nagyon rossz élmény volt neki is, és úgy érezte, hogy ő elveszett akkor. Nagyon sok szülő gondolja azt, hogy ő bízik a gyermekében. És szerintem ez a serdülőkkel kapcsolatban egy általunk is többször nagyon fontos a serdülőknél, és szerintem korábbi adásainkban mi is említettük a bizalmat, hogy bízzunk a gyermekünkben. De én azt szeretném mindenkinek felhívni arra a figyelmét, hogy a online világ az nem az a terep, ahol mi a bizalmat sűrűn kell, hogy emlegessük. Tehát kell, hogy ott ilyen jelzőkarókat, korlátokat szabjunk, mert lehetetlen letenni ezeket a játékokat és eszközöket. Ezek úgy vannak tervezve, úgy vannak fejlesztve, hogy nem tudja sokszor a felnőtt se letenni. Tehát, hogy ne hivatkozzunk szerintem arra, hogy ó, hát ő már nagy, ő majd eldönti, hogy mit néz, meg majd ő tudja a tartalmát, úgyis megbeszéljük. Nem. Nagyon sok minden nem fognak nekünk elmondani, hogy mit láttak az interneten, mi érte őket, és ezért nagyon fontos, hogy úgy indítsuk el őket az online világba, hogy legyenek ott korlátozások, és lépjünk fel védő-óvó korlátként.
Mielőtt még a bizalom kérdésére egy kicsit visszakanyarodnánk, egy rövid részletet hallgassunk meg a Karib-tenger kalózai című filmsorozat zenéjéből. Fiatalok ezt nagyon szerették, ezt a sorozatot. Reméljük, hogy valamiképpen hangulatában kapcsolódik ehhez a műsorhoz, és utána még egy pár perc erejéig visszajövünk. Szép dolog a bizalom, amikor én szülőktől ezt hallottam, hogy de hát én megbízom a gyerekemben, az én gyerekem az nem megy el olyan irányba az interneten, amit ahova nem szabad, meg fiúk esetében is sokszor hallottam ezt, hogy nem, hát az ő gyereke az nem néz pornográf tartalmakat, és így tovább, akkor az a nagy helyzet, hogy szóval szép a bizalom, de nekem az a tapasztalatom, hogy ezen a téren ennek a bizalomnak általában reális alapja nincs, inkább egyfajta ilyen homokba dugom a fejem hozzáállás a szülő részéről. Tehát, hogy már kicsúszott a gyerek annyira a kezéből, mondjuk 15-16 éves korra, már elvesztette a fonalat, nem tud vele lépést tartani a technológia ismeretében és használatában. Tehát azért, hogy elkerülje a konfliktust, vagy azért, mert egyszerűen nincs ereje ezt követni, vagy felvállalni ennek a szabályozását, vagy egyszerűen már elkésett ezzel, ezért inkább nem vesz tudomást a problémáról ezzel a címszóval, hogy ő bízik a gyerekében. Na most nyilván nagyon fontos, hogy a bizalom az a sok területen nagyon fontos az életnek, de hát abban bízzunk meg a gyerekben, ahol, hogy mondjam, ehhez a feladat kivitelezéséhez neki megvannak az önálló képességei. És akkor utána arra persze sűrűn tekintsünk rá, és amikor sikeresen teljesítette azt, amiben a szülővel megállapodott, vagy a pedagógussal, hát akkor dicsérjük meg érte. De az internet meg a technológia világában a gyerek olyan örvénynek van kitéve, mint hogyha az óceánon 4 méteres hullámok között tanítanánk úszni, vagy folyókon 10-20 méteres örvényekbe dobnánk be, hogy na akkor ússzál, fiam. Tehát, hogy neki nincsenek meg az eszközei, a személyes érettsége még ahhoz, hogy ezzel az iparággal ő egyedül és egymaga szembeszálljon. Tehát ne abban bízzunk meg a gyerekben, amiben önállóan, szülői támogatás nélkül, hát gyakorlatilag borítékolható, hogy kudarc lesz a vége. És akkor tart egy ideig a bizalom, meg a tanulmányi eredményeknek a romlása, vagy a kialvatlanságnak a csapdájába való beleesés, és akkor most még nem is említettünk olyan egyéb súlyosabb elhajlásokat, amikről az előző műsorokban volt szó, amikor aztán egyszer a szülő is hát fölébredt, hogy te jóságos ég, hát itten nagyon nagy baj van. Mondok egy egyszerű példát, remélem, hogy ezt korábbi műsorokban még nem mondtam el, de hát egy 20-as évei második felében járó, dolgozó, fiatal felnőtről van szó, akinek ha megnézem az iskolai pályafutását, akkor ő mondjuk nem a számítógépes játékok csapdájába esett bele, hanem a közösségi portáloknak a vonzásába, de hát nagyjából mérhetően 3 év veszteséget jelentett ez a számára a tanulmányai elvégzésében. Most esetleg egyéb következményekről ne is beszéljünk. Most az nagyon nem mindegy, hogy mondjuk például valaki úgy alapít családot, hogy már van valahol egy biztos munkahelye, ahol ő esetleg már határozatlan idejű munkaszerződéssel, tapasztalattal rendelkezik, vagy pedig mondjuk éppen esetleg ebben a járványos világban kell neki állást keresni, vagy találja meg az első munkahelyét.
Ennek a bizalomnak a jegyében sokszor vesz a szülő olyan eszközt a gyerekének, hogy az aztán egy hát 50-60 ezer forintos költség is akár, hogy valami jó telefonja legyen. Ugye nagyon örül akkor a gyerek, és hát a szülő is büszke. De azért gondoljuk meg, mielőtt valami szuper sokkamerás eszközzel ellátjuk a gyermekünket, hogy vajon ennek biztos, hogy kell-e mondjuk egy ötödikes, hatodikos gyereknek ilyen eszköznek lennie a zsebében. Nem lesz ez túl vonzó? A saját bőrömön is azt tapasztalom, hogy én nagyon könnyen behúztak a gyerekeim abba a csávába korábban, hogy anya, ez a telefon már egyáltalán nem is működik, tényleg kéne egy új, és akkor hú, hát tényleg hát alig működik, hát annyira lassú, lelassult, vacak, hogy hát akkor vegyünk neki egy újat. Ma már nem húznak be ilyen csőbe, éppen pont most is egy téma, hogy a legkisebbi gyereknek mennyire gyenge, vacak a telefonja, és az összes testvére veri az asztalt, hogy új telefon kell a legkisebbik testvérüknek, de úgy
milyen,
érzem, hogy...
Milyen szolidárisak.
Így van, és úgy érzem, hogy nincs szükség. És ugye ez a szlogán járja, hogy amíg tudsz vele telefonálni, addig biztos, hogy nem nagyon rossz. Tehát biztos fogunk neki is venni majd egy újat, de hogy nem muszáj a szülőnek futni avval a versennyel, hogy minél jobb, minél szuperebb eszköz legyen a gyerek kezébe. Egyik ilyen kicsit lejtmenet, tehát a saját életemből szeretnék itt elmesélni, hogy mennyire a szülő szeretné kiszolgálni a gyerekének a vágyait, kívánságait, örömet akar neki okozni pusztán jó indulatból. Ilyen volt, amikor a legnagyobbik gyermekünk 12 éves korában a karácsonyi kívánság listára felírta, hogy ő egy GTA videójátékot szeretne. Nekem a férjemmel fogalmunk se volt, hogy az körülbelül is egyáltalán micsoda, úgyhogy mi egy bevásárló központba kerestünk egy videójáték szaküzletet, és elárusítót megkértük, hogy egy GTA-t mutasson, nekünk szeretnénk azt vásárolni a gyermekünknek. Érdekes volt, hogy egy olyan árusító fiúval találkoztunk, aki megkérdezte, hogy hány éves gyereknek lesz. Mondtuk, hogy 12 már a nagy gyermekünk, aki kicsit el is kerekedett az elárusítónak a szeme, és azt mondta, hogy önök tudják, hogy itt gyakorlatilag utcalányokat szednek össze kocsival a játékosok. És hirtelen felsorolt egy olyan sötét képet, amin nyilván eltátottuk a szánkat, hogy mibe is fog keveredni a gyerekünk. És hát akkor végül is megköszöntük a segítséget, és GTA nélkül távoztunk. A mai napig nem került a házunkba GTA. Csak így a saját bőrömön azt éreztem, hogy annyira szerettünk volna jót a gyerekünknek, hogy sokszor a tájékozatlanság visz arra rá egy szülőt, hogy valami olyasmit teremtsen elő annak a gyereknek, Xboxoktól kezdve egyre szuperebb kütyűig, már létezik olyan sisak, amit ha felhúz, akkor még inkább részt tud venni a játékba. Most képzeljük el, hogy gyakorlatilag milyen kárt teszünk ezzel a gyermekünknek.
Tehát akkor egy jó fejeladó volt, aki valóban felelősséggel adott tanácsot, és bízhatunk abban, hogy azért most már azok a szülők, akik abban a korban vannak, hogy ők már gyerekkoruktól ismerkedtek az internet és az okos eszközöknek a világával, hát ők majd jobban meg tudják óvni a gyerekeiket ettől. Az okos az máskárán, vagy a bölcsember máskárán tanul, úgyhogy folytatjuk a Kamassarok című műsorunkat 2 hét múlva, mára pedig köszönjük a figyelmüket, elköszönnek a műsorvezetők.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Otthon a családban. Kamassarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.